Urunk, kérünk, áld meg az üzenetet, áld meg mindezt, amit hallottunk eddig is, és kérlek, Uramat, hogy ez a mag, ez megteremje ezt a 30, 60 vagy 100 annyit. Amen. Hát egy új üzenet sorozatban vagyunk, a szeretet forradalma, ahogy láttátok. És nem tudom, hogy gondolkodtam-e azon, hogy mik azok a találmányok így a világtörténelemben, amik igazából forradalmiasították az élet folyását, amik olyan dolgot hoztak létre, amik teljesen megváltoztatták az addigiakat. Most csak visszagondolok az én kis rövid életemre. Ilyen volt talán a mikrohullámos ütő. Ez egy tök jó találmány volt. Mert emlékszem, hogy a nagynéném még valamilyen lábosba, vagy hogy csinálta olaj alatt, vagy nem tudom már, hogy a nagybátyám szerkesztett valami fém hálót a lábos tetejére, és akkor úgy kipattogott. De kellett az nem tudom mennyi, vagy negyed óra. Most meg benyomjuk 2 perc, és készen van, mert aztán lehet mozizni otthon. Ja, a lányok szeretik, ha van pattogatott kukorica mozizás közben. De aztán egy ilyen különleges találmány volt a mobiltelefon, nem tudom, hogy vagytok ezzel. Most már nem tud elképzelni az életet mobiltelefon nélkül, és legalábbis jó néhányan, de van élet a nélkül. És volt élet, szerintem. Túléltük. Túléltük, fejből tudtuk az összes telefonszámot, most ez a kiváltság nincs meg, hogy az agyunk így mozogjon és serkenjen, hogy emlékszünk a telefonszámokra. Most már kikeressük meg, el van mentve, meg gyorsívó, meg itt. Azt emlékszem az internetre, hogy az én gyerekkoromban ilyen nem volt, hogy internet. Amikor elkezdődött, akkor 10 perc volt egy 40 kilobájtos képet letölteni, de percek kellettek, míg ráment a netre a számítógép. Emlékeztek, ez a hang megvan bennetek? Várni, míg bejelentkezik. Na, tehát van egy csomó dolog, ami megváltoztatta az élet folyását. De igazából a legnagyobb dolog az nem egy technológia volt. A legnagyobb dolog az nem egy találmány volt, hanem egy elképzelés, egy filozófia, vagy teológia, mindegy, hogy hogyan nevezzük. De a legnagyobb dolog, tehát, és ezt nem egy gépész találta ki, nem egy nagyon okos ember találta ki az ő képzettségével, nem egy politikus találta ki, nem egy közgazdász, vagy nem egy sportolónak köszönhetjük, ugye a kor nagy emberei most ezek, hanem Jézus. Hanem Jézus. Igazából a legnagyobb. Jézus Krisztus. És csak Jézussal kapcsolatban, ha esetleg úgy vagy itt, hogy nem hiszel benne. Tehát azért azt elismerheted, hogy a világtörténelemben a legmegosztóbb személyiségű. Tehát a legtöbb cikket őróla írták, a legtöbb könyvet őróla írták, a legtöbb címlapon Jézusnak a képe szerepel. Nincs még egy olyan ember, akiről ennyit írtak volna, vagy ennyit foglalkoztak volna, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő. Tehát mondjuk össze egy leghíresebb ember, és elképesztő dolgokat mondott, de az a mondata, amivel úgymond felrobbantotta a világot, ezt mindjárt felolvasom nektek. Tehát ha csak a keresztények megfogadnák ezt, akkor megváltozna minden ezen a földön. Tehát ez a világ. Tehát azt mondom, hogy akkor a világgazdaság helyreállna, házasságok helyreállnának, a társadalom helyreállna, tehát minden helyreállna. Tehát a munkamorálod helyreáll, hogyha megfogadod ezt a forradalmi mondatát Jézusnak. Úgyhogy ez Máté 22-ben van. Mindjárt ki lesz majd ide vetítve. És ezt akkor mondta, ezt a mondatot Jézus, amikor néhány fickó sarokba akarta szorítani, és ilyen kérdéseket tett, találós kérdéseket tett föl, és konkrétan ebben a történetben ez volt a kérdés, oda mentek hozzá, és tőrbe akarták csalni, és azt mondták, hogy na, mi a legfontosabb, vagy mi a legnagyobb parancsolat Jézus? És azt mondom erre, hogy ez egy logikus kérdés végül is, mert 613 parancsolat van az Ószövetségben, úgyhogy végül is egy jogos kérdés, hogy akkor megkérdezzük azt, aki adta őket, melyik a legnagyobb, vagy melyik a legfontosabb, amire tényleg oda kell figyelni. Tehát mit húzna ő alá, ugye? És lenyűgöző, ahogy Jézus erre reagált, mert Jézus válaszolt. Nem tudom, hogyha olvasod az evangéliumokat, akkor sok dolgot észrevesz benne. Az egyik az, hogy amikor Jézusnak kérdéseket tesznek föl, akkor vagy visszakérdez, vagy elkezd egy sztorit mondani. És akkor te meg úgy pislogsz, hogy most miért nem lehet erre normálisan válaszolni. De hát ilyenek voltak a rabbik. Azt akarták, hogy ne csak definíciók által éljünk, hanem használjuk a gógyinkat. És kérjük Isten bölcsességét, hogy amit hallunk, azt mi is gondoljuk át. Na mindegy, Jézus itt válaszolt. Csodák csodája, Jézus válaszol. És Máté 22, 36-tól 44. versig azt mondja, mindenféle háttérzajokkal. Mester, melyik a legfontosabb parancs a törvényben? Ő így válaszolt. Szeresd az Urat, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel. Ez az első és legfontosabb parancs. A második is hasonló. Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ez a két parancsolat az egész törvény és a próféták írásainak az alapja. Tehát Jézus azt mondta, hogy a legnagyobb parancsolat az ez, hogy szeresd Istent, és szeresd másokat. Tehát szeresd Istent, és szeresd másokat. Szeresd Istent, és szeresd másokat. És ez igazából zanzásítja az egész törvényt. Most itt jön a kérdés, hogy hát, ugye, mert hogyha tehát tényleg egyszerű a dolog, tehát ha ezt alkalmazni tudnánk, akkor az életünk, és valószínűleg mások élete is teljesen megváltozna. Úgyhogy hogyan tehetjük ezt? Tehát hogyan szerethetem én Istent? És ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés. Mert a Jézus mondja, hogy szeresd Istent, nem azért mondja, mert ez képtelenség. Hanem azért mondja, mert ez lehetséges. Lehetséges. Szeretni az embertársaimat, vagy felebarátaimat, ugye az mindenki rajtam kívül, mindegy, hogy milyen vallási nézetei vannak, és melyik körbe, melyik családba tartozik az ördög, vagy az Isten családjában, mert kétféle család van csak. Tök mindegy, szeresd őket. És úgyhogy ez egy fontos kérdés, hogy akkor hogyan tudnánk tenni, vagy mi a részünk ebben. Mert én, ha őszinte vagyok, akkor nekem nehézségem van ezzel. Szeretni Istent, az nehéz nekem. Meg szeretni másokat, az is nehéz. És küzdelmeim vannak vele. És szerintem nem vagyok egyedül. Szerintem mindannyiunknak nehézségünk van ezzel. Kivéve a szentikéket, akinek ha lekapcsolnak a villanyt, akkor glória lenne a fejük körül, de nem csináljuk ezt, mert nem leplezzük le őket. Hadd játsszák továbbra is. Na, tehát, hogy lesz itt egy mondat. Melyik mondat jön? Nem tudsz senkit sem szeretni, ha nem ismered. És nem szerethetsz valakit, akiben nem bízol. Oké? Okay? Tehát ezt most én nem piszkálódásként mondom. Nem akarlak macerálni, nem akarok ítélkezni senki fölött. Ez csak egy tény. Oké? Okay? Mert gyakran halljuk a love story-kban, akár az ismerőseink között, vagy lehet, hogy a te sztorid is ilyen. Hú, amikor megláttam, beleszerettem rögtön. Ez hülyeség. Tehát hogy szerethettél bele, ha még nem is ismerted? Érezni éreztél valamit, de az nem szeretet volt. Mert szeretni csak olyan valakit tudunk szeretni, akit ismerünk. És akiben megbízunk. Ja, úgyhogy... Ja. Tehát ha megismerjük őt, Istent, akkor nem tudsz más csinálni, csak szeretni. Őt szeretni. Elkezded őt szeretni, mint megismered, hogy kicsoda ő, és milyen ő. Akkor fel fog ébredni benned egy szeretet iránta. Meg fog történni. Mert ez a célja Istennek, hogy ismerjük meg őt. Hogy mindenki megismerje őt. És amikor ez elindul, ez a folyamat, egyszerűen nem tudsz más tenni. Egyszerűen az ő személye, Isten személye ellenállhatatlan. És lenyűgöző. Ja. És minél jobban megismerjük őt, annál inkább fogjuk szeretni. Ez egy folyamat, és növekszünk benne. És minél inkább megismerjük napról napra, annál jobban fogunk bízni benne. Mert ő sosem téved, rá fogunk jönni arra, hogy ő sosem téved, ő sosem, azok a dolgok, amiket megenged az életünkben, az sosem rosszak. Ha a nagy képet nézem, az sosem rossz. Lehet, hogy érzem magam rosszul bizonyos helyzetekben, de hogy egyre jobban megismerem őt, ő nagyobb lesz mindennél, amiben én élek. Nagyobb lesz a problémáimnál, nagyobb lesz a nehézségeimnél, mindennél. Ez egy folyamat. Ez egy folyamat, úgyhogy... Ja. Isten szeret engem. Isten velem van, és ehhez a mondathoz sokszor vissza fogunk térni. Isten szeret engem, Isten velem van, és nagy terve van velem. És ez egy igazság, amit nem szabad, hogy elfelejtsünk. Ez egy igazság, amit ki kell ragasszál valahova. Hogy Isten szeret engem, Isten velem van, és nagy terve van velem. Nagy terve van velem. És sokan hiszik ezt közülünk, ezt a mondatot. Ja. És aztán vannak, akik meg nem, vagy nehéz elhinni. Nehéz elhinniük, hogy Isten szeret, hogy Isten velem van, és hogy nagy terve van velem. Miért? Azért, mert hajlamosak vagyunk a körülményeink alapján ezeket a dolgokat értelmezni. Megnézem, hogy milyen körülményeim vannak, és akkor, hát ez a körülményem, akkor Isten hogy szeretne engem? Hogy szeretne? Hogy velem van? Hát ha velem lenne, akkor nem ebben a körülményben lennék. Hogy nem ez történne velem. Nagy terv, most omlik össze. Az, amit én nagyon elterveztem, az most éppen összeomlik. Nem éppen arra felé mennek azok a dolgok, amit én terveztem. Oké, de nem a körülményeink határozzák meg Istent, hanem az Istenben való hitünk, bizalmunk fogja meghatározni a mi hozzáállásunkat a körülményeinkhez. Úgyhogy... Mindegy, mint mész keresztül, Isten szeret. Mindegy, mint mész keresztül, Isten veled van. Mindegy, mint mész keresztül, Istennek nagy terve van veled. Úgyhogy meg fogjuk nézni ezt József történetén keresztül. Olvasni fogunk a Bibliában. 1 Mózes 37-től az 50. fejezetig, nem fogjuk ezt most elolvasni természetesen, de ez az a rész, amit ha házi feladatot szeretnél, akkor adok, olvasd el, 1 Mózes 37-től az 50. fejezetig, ez József életének az egész története. Legalábbis, amit Isten fontosnak tartott, hogy benne legyen, és ezt mi is tudjunk róla, ez ott van benne. És amit tudnod kell Józsefről, az, hogy a sztori végére, az ő életének a végére, ő lett az egyiptomi birodalomnak a második embere. Tehát mi most a történet végéről kezdjük, jó? Tehát, hogy ennek fényében lássuk meg, hogy mi történik vele, míg eljutott odáig. Oké? Tehát a történet végén ő Egyiptom második legnagyobb hatalommal bíró embere, és azt mondhatjuk, hogy az akkori birodalmak legnagyobbika volt Egyiptom. Tehát mondhatjuk azt, hogy a világ második legnagyobb embere volt. Hatalmilag. és gazdagságban. És azt látjuk, hogy az ő kreativitásának köszönhetően, természetesen az Isten munkája volt az ő életében, de azt láthatjuk, hogy az ő kreativitása, és az, hogy ő rendelkezésre állt, ezzel két nemzetet megmentett, a zsidókat is, meg az egyiptomokat is. És megmentette őket a teljes kipusztulástól, a totál csődtől, és megmaradtak a zsidók, és megszülethetett a megváltó. Mert megtörténhetett volna az, hogy éjjel halnak a zsidók, és kipusztulnak a zsidók, és a megváltó nem születik meg. Ugye az ördög az mindig ezen munkálkodott, hogy a zsidók pusztuljanak el, mert akkor nem születik meg a megváltó. Oké, tehát ez a nagy Izrael ellenesség, ami most van, azt csak lássátok, hogy ez is egy szellemi háborúnak az eredménye. A gyűlölködés, és az, hogy nekik pusztulniuk kell. Ez azért van, mert a megváltó azonnal van. Na, de vissza történethez, hogy tehát azt láthatjuk, hogy József sokkal többet ért el az életében, mint amit ő az elején elgondolhatott volna. Vagy el is tervezgetett az ő életéről. Sokkal többet. Viszont ez az ösvény, amíg eljutott odáig, na, az nem az az ösvény volt, amit ő szívesen végigjárt volna. Tehát Isten sokkal nagyobb munkát végzett ő benne és rajta keresztül, mint amit ő elképzelt, de az az út, ahogy ő eljutott odáig, az nem az a választott, kényelmes, nagyon aranyos, promirával mentes út volt. Úgyhogy nézzük, 37. fejezet, 3. verstől. Izrael már öreg volt, amikor József született, ugye ez Jákob. Emiatt a gyermekei közül őt szerette a legjobban, tehát Józsefet szerette a legjobban, és szép színes ruhát csináltatott neki. A testvérei látták, hogy Jákob jobban szereti Józsefet, mint őket, emiatt annyira megharagudtak Józsefre, hogy már békességgel köszönni sem tudtak neki. Akit a testvéri utálkozás, viszálykozás zajlik, miért utálták? Azért, mert az apjuk jobban szerette őket, kifejezte feléje a szeretetét sokkal jobban, ezért kapta ezt a színes ruhát, és valószínűleg az utálat azért harapódzott el annyira, mert József meg csak azért is hordta azt a színes ruhát. Tehát, hogy a többiek lássák. Virított. Mint amikor megkaptad az olasz inget általánosba, és akkor nekünk ez volt a dumánk. Bocs, olasz. Bocs. És idegesítettük egymást, mert akkor nagy szöveg volt, hát nem lehetett kimenni az országból, ugye. Ez egy olasz ing, az menő volt. És akkor bocs, olasz. Ezzel cukkoltuk egymást. És ő is cukkolt, azzal, hogy hordta, ez már alapból cukkolta őket. Történt egyszer, hogy József különös álmot látott. És ezt látnunk kell, az akkori világban nem volt még Biblia, hogy azt olvasva Isten szól az emberhez, hanem sokszor álmokon keresztül szólt Isten az ő embereihez. Persze ez nem azt jelenti, tehát, és ezért hiszem azt, hogy a mai napig is Isten tud szólni álmokon keresztül, de nem ez az elsődleges csatornája Istennek. Tehát nem minden álom van Istentől. Jó, tehát nem acceráljuk egymást az, hogy na, tegnap olyat álmodtam, gyerek, háromfülű, nyolcszemű valakivel beszélgettem. Ez valószínű az volt, hogy túl sokat ettél a töltött káposztából este 11-kor, és kicsit megviselt. Jó, tehát nem minden álom van Istentől, nem kell magyarázatot találni minden álomra. De Isten hozzászólt. És nyilván az álomnak egyeznie kell az ő igéjével, és a Szent Szellemmel, és akkor azt mondhatjuk, hogy igen, lehet, hogy Isten szólt álmon keresztül. De mindegy, itt álmon keresztül szólt. Volt egy kis probléma ezzel, tehát József félreértelmezte az álmot, a baj az volt, tehát látta ezt az álmot, világosan látta, hogy mi történt, de félreértelmezte, és aztán a másik hiba, amit elkövetett, hogy beszélt róla a testvéreinek, akik már így is utálták őt. Úgyhogy 5. vers, amelyet, tehát azt mondja, József különös álmot látott, amelyet elmesélt testvéreinek, akik még inkább meggyűlölték emiatt. Ezt mondta nekik, figyeljetek ide, mit álmodtam. Na figyeljetek! És gondolhatjátok, hogy ilyen nagy örömmel várták, hogy mit fog mondani. Aratáskor együtt dolgoztunk a mezőn. Kivégbe kötöttük a levágott gabonát, lám, egyszer csak az én kévén felkelt, és egyenesen megállt. Azok a kévék, amelyeket ti kötöttetek, oda gyűltek az én kévém köré, és földig hajoltak előtte. Na, most már jobban szerettek? Oké, tehát, hogy ez egy olyan álom, amit elmondasz, hát örülj, ha nem ott vágnak agyon téged. Mert agyon is utálnak. Tehát ez egy jó álom, ha József vagy. De többieknek nem jó álom. 8. vers, a testvére így válaszoltak, mit képzelsz? Te leszel a király fölöttünk, majd bizony még uralkodni fogsz rajtunk. Hát, és hát egyébként igen, hát ez volt az álom, hogy uralkodni fog. Meg király lesz fölöttük. Álma és szavai miatt még inkább haragudtak rá. Oké, tehát ez az a pont, ahol egy értelmesebb ember leáll. Tehát nem májárkodik tovább az álmokkal, meg a köntössel, meg semmit. De ő folytatta. József azonban ismét álmot látott, és azt is elmondta testvéreinek. Megint álmot láttam. Képzeljétek, a nap és a hold, meg 11 csillag odajött hozzám, és földig hajoltak előttem. Elmondta ezt az álmát apjának is, aki megszitta érte. Micsoda álom ez! Csak nem képzeled, hogy jó magam, ugye, tehát az apja, az volt a nap, édesanyád, ő volt a hold, és a csillagok a testvérek, tehát jó magam édesanyád, és a testvéreiddel együtt eléd járulunk, és földre borulunk előtted. Csak nem gondolod? Hát de pont ezt gondolta. Igen, igen. Ez. De azért Jákob ezt jól megjegyezte magának, a testvérei pedig féltékenyek lettek Józsefre. És hát csak folytatódott. Tehát József álmodozott. És ez az álom, ez Istentől jött számára. És tehát nagy dolgokat akart véghez vinni. Nagy álmok voltak benne. És ezzel semmi gond nincsen, amikor vannak nagy álmaink. Ez teljesen jó, és hiszem azt, hogy ezeknek a nagy része ez Istentől való. Főleg, ha olyan dolgok vannak bennünk, ami túlmutat rajtunk, és nem rólunk szól, a mi dicsőségünkről. Viszont egyébként jövő héten erről fogunk beszélni, hogy hogyan történhet az meg, hogy Isten egy álmot rakott a szívünkre, és az végül aztán a sorsunká válik. Tehát, hogy megtörténik. Mert sokszor az a baj, hogy vannak álmok, van elhívás, vannak Isten által elültetett magok a szívünkben, és aztán azok maradnak. Azok maradnak. És mi kell hozzá, hogy ez szárba szökkenjen, és legyen gyümölcs. Na, de vissza. Tehát, hogy József akadályokba ütközött. Ott voltak a nagy álmok, viszont akadályokba ütközött az álma elérésében, és olyan akadályokba ütközött, amelyekkel mi is mindannyian szembenézünk. Mindannyiunknak vannak álmaink. Ha túlontúl pofoz a mindennap, akkor is van. Csak a mindennap elviszi a figyelmet róla. Kutass egy kicsit Istennel, hogy mik azok az álmok, amiket ő a szívedre helyezett. Mert ezt ő végig akarja vinni. Úgyhogy tehát Isten ad nekünk is álmokat, és mi is ugyanolyan nehézségekkel, akadályokkal szembe találjuk magunkat. És pont emiatt, ezek miatt, a nehézségek miatt, vagy akadályok miatt nem vagyunk ott sokszor, ahol Isten akar, hogy legyünk. Úgyhogy három akadály lesz, jó? A jegyzetben is három akadály van. Az első az a verem. Volt-e olyan napod már egyszer az életben, hogy a talaj kihullott a lábad alatt? Mert ott Peti már azt mondja, hogy igen, pedig még nem is tettem fel a kérdést. Én már tudja. Tehát amikor úgy kirúgták a zsámolyt, vagy a széket alólad. Mondhatjuk azt, hogy elszabadult a pokol. Ez egy jó, ez egy találó kifejezés. Ezek azok a dolgok, amiket nem tervezünk. Tehát nincsenek benne nekem se naptáramban. Időpontot egyeztetünk, és akkor azt mondom, várjál, kedd, 10 óra nem jó, mert éppen kitöröm a bokámat a Dugonics téren. Tehát Tehát nem így jönnek a dolgok, tehát nem így történnek a dolgok, nem így történnek a nehézségek, hogy ezek be vannak tervezve. És, de megtörténnek. És miért történnek meg? Egyik, sokszor mások okoznak nekünk nehézséget, de én azt vettem észre, hogy a legtöbbször mi saját magunk, saját döntéseink. És amiatt kerülünk bajba. És amiatt zuhan ki alólunk a talaj. Mondhatom azt, hogy sok vermet mi ástunk saját magunknak. Ja, úgyhogy persze még akkor is másokat hibáztatunk, ugye, mert az jobban nyugtatja a lelkünket. Megtaláljuk az okokat, hogy miért, tehát hogy jönnek mások a képbe, kivetítjük a magunk hülyeségeit másokra. De az a helyzet, hogy mi ássuk magunknak a legtöbbször. Tehát általában nagyobb dolgokat tervezünk, mint ami bejött. Nagyon egyszerű példák. Tehát emberek megtervezik a házasságot, igaz? De amikor megtervezik a házasságot, a tervekben nincsen benne a válás. De megtörténik. Vagy emberek terveznek babát. Gyönyörű szép babát. De ezt nem tervezik bele esetleg, hogy 3 hónaposan elvettél mondjuk. Vagy egy beteg gyerek születik. Ez nincs benne a tervbe. Tehát az ember tervez, de a krakkot nem tervezi bele, és nem tudja, hogy mi lesz belőle. Ugye? Vagy te tervezed, hogy milyen munkát fogsz végezni, mi lesz a hivatásod, még úgy is tanulsz, tehát úgy tanulsz tovább, hogy te ezt szeretnéd csinálni, és aztán nem tervezed bele azt, hogy esetleg egy 10-15 évet tanultál rá, 5 évet dolgozol benne, és utána kirúgnak. Új technológia van, vagy új, mit tudom én mi. Vagy kepesztesz, mert van egy ranglétre, amin feljebb lehet jutni, és előléptetés, meg minden a munkahelyen. És aztán nem előléptetnek, hanem kirúgnak. Tehát tervezünk sok mindent, ugye? Vagy férfiak és nők tervezik a tisztaságot az életükben, hogy tisztán fogják élni, és nem azt, és az nincs benne, hogy valaki, mondjuk egy férfi visszél az erejével, és hatalmával, és fizikumával, és megrontja azt a hölgyet. Tehát ezek nincs. Tehát tervezünk jó dolgokat, és dolgok balul sülnek el. Vagy ott vannak benne a rossz dolgok. Oké, vagy a hosszú élet. Hosszú életet szeretnék élni. És aztán jön a rémhír, hogy már nincs sok hátra. Egy orvos mondja, mondjuk. Ja. Úgyhogy mindannyian megtapasztaljuk a vermet, és itt a sztoriban is itt vagyunk. Azt mondja, történt ezután, hogy József testvérei elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael hívta Józsefet, édes fiam, ugye, mert ők is ősztek. Édes fiam, gyere csak! Elküldelek testvéreidhez, akik Sikemben legeltetik nyájaimat. Igen, atyám, elmegyek, felelte József. Erődj, nézd meg, jól vannak a testvéreid és a nyájak. Hozz nekem hírt róluk, mondta Izrael. És útnak indította Józsefet a Hebron völgyéből. Ugrunk egy kicsit. 18. vers. Józsefet már messziről felismerték a testvérei, de még mielőtt a közelükbe ért volna, összebeszéltek, hogy meggyilkolják. Nézzétek, itt jön a híres álomlátó, mondták egymásnak. Gyertek, üssük agyon, és dobjuk be valami verembe. Azután azt mondjuk, hogy valami vadállat ölte meg, majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. De azt látjuk, ugye, a sztori végéről indultunk. Azt látjuk, hogy, tehát mi ismerjük már a sztori végét, hogy József nem lesz agyonütve, nem fog meghalni, sőt, az álma be fog teljesülni, amit Isten adott neki. És ebből csak az a tanulság, hogy senki nem tud megakadályozni téged abban, hogy az álmod valóra váljon, hogyha az Istentől van. Senki. Akármennyire dolgoznak rajta. Azt mondja egyébként Ézsaiás 54:17-ben, hogy semmilyen fegyverrel nem tudnak. Tehát nincs, nem hatékony ellened. Nem ezt mondja, akkor szóra, de erről szól. Ézsaiás 54:17. vers, azt hiszem, hogy nincs ellenünk fegyver, ami hatékony lenne. Olyan védelem alatt állunk, hogy nincs fegyver. Még akkor sem, hogyha úgy tűnik. Még akkor sem, ha úgy tűnik, vagy ha 21-1-re vezet, vagy 21-re vezet pingpongba az ellenség. Még akkor sem. Oké, 21. vers, de Ruben meg akarta menteni József életét, ezért ezt javasolta. Hallgassatok rám, ne üssük agyon, ne gyilkoljátok meg, csak dobjátok ebbe a verembe itt a pusztában. Azért mondta ezt, hogy később megmentse Józsefet a testvérei kezéből, és visszavigye apjához. Így ezután, amikor József megérkezett, nem ölték meg, csak letépték róla színes ruháját, amelyet viselt. És ez fontos lesz majd a történet végén, ez a ruha. Mert itt most elveszítette azt a ruhát, ami annyira fontos volt neki. Apukám szeret engem. Jó helyen vagyok. De ezt most elveszítette. Abszolút elveszítette. Tehát kész. És azt mondom, hogy joggal gondolhatta azt, hogy na, ezt én sosem fogom visszakapni. Ezt én sosem fogom visszakapni. Valószínűleg egyébként még jó agyba főbe is verték. Ha már nem öljük meg, akkor jól elkalapáljuk. És azt mondja, 21. vers, és bedobták egy üres ciszternába, amelyből a víz már kiszáradt. Most egy veremben kétféle érzelem jöhet. Az egyik az a magány. Tehát az egyik a magány, ezt érezzük. Tehát mit gondolatok, magányos volt a teremben? Teremben? Veremben. Most teremben vagyunk, de veremről beszélünk. Valószínűleg. Valószínűleg. És miért? Azért, mert egyedül volt. Hát egyedül volt. Ott volt a veremben, egyedül volt. Nem a barátja, hanem a testvérei megverték, akik elvileg a legközelebb kellett volna, hogy álljanak, ők azok, akik el akarták pusztítani. És a röhely az, hogy mindezek után ők leültek enni ott a verem mellett. Két, tehát ez a legbunkobb dolog. Jó, megverjük a testvérünket, ezt utána, na, nem ülünk le egy kicsit zabbantani. Tehát elárulja, hogy milyen állapotban voltak a tesók is. Most egyébként én is így éltem meg a vermeimet. Ez egy magányos hely. A verem egy magányos hely. Mert senki nem érti meg igazán, hogy mind megyek keresztül. Tehát senki. És senki nem volt ugyanabban a cipőben, mint amiben én vagyok. Tehát ez egy joggal egy magányos hely. És valószínű, tehát így érzi az ember ott magát, valószínű én itt maradok egész életemben. Tehát magányos vagyok, senki nem ért meg engem, és ez így lesz életem végéig. De jó hír az az, mi jobb esetben vagyunk, mint József, mert számunkra itt van a gyülekezet. Tehát számunkra, akik itt vagyunk, itt van a gyülekezet. Tehát amikor verembe esünk, mások hibájából, vagy a magunk hibájából, nem kell, hogy egyedül legyünk. Mert Isten ajándéka számunkra a gyülekezet, a családunk. Ahol ugyanúgy vannak emberek, akik lehet, hogy nem ugyanabban a cipőben, hasonló cipőben jártak, megélték Istennel, a jót is, meg a rosszat is, és lehet segítséget kérni. És el lehet mondani, és meg lehet osztani. És valószínűleg, hogy nem kárhoztatni fognak, és kiokítani. Ezt kérem tőletek, hogyha valaki segítséged, hogy nem károsztasd, és ne kiokítsad, hogy na, ha ezt és ezt csináltad volna, akkor nem kerültél volna. Mondjuk, hát köszi szépen, de jól érzem magam itt a verembe. Most, hogy ezt mondtad, nem, hanem szerethetjük egymást. És segíthetünk egymásnak, és megfoghatjuk a kezét azoknak, akik a veremben vannak, és segíthetünk kijönni. Ezért van a gyülekezet. Ezért van a gyülekezet. Ezért. Úgyhogy még egy dolgot a veremről. Sokan szerelmesek lesznek a vermükbe. Tényleg. Kialakítják az életüket a veremben. Posztereket raknak ki, kényelmes széket raknak, ergonomikus lesz. Tehát szeretnek ott lenni. Nem akarnak kijönni. Tudod, hány emberre találkoztam már, akik ott vannak benn, és nem akarnak kijönni. Persze rinyálnak, de nem akarnak kijönni. Miért? Mert akkor meg kéne változni. Miért? Mert akkor döntéseket kéne hozni. Miért? Mert akkor azt kéne mondani, hogy igen, az én hibám volt. De míg ott vagyok, addig rákenhetem valaki másra. És ott van a képe is a falon. Kik miatt vagyok itt a velem? És nézem. És így mondjuk dobál. Így van. Nyakig. És azt mondom erre, hogy oké, sajnálom, hogy apu meg anyu nem játszott veled gyerekkorodba, tényleg, de sajnálom azt, hogy történtek bizonyos dolgok, amik abszolút belöktek a verembe, de nem jó hely. Nem jó hely. Kell egy nap, amikor túllépsz rajta. Kell egy nap, amikor ki kell jönni ebből a veremből. Nincs helyed ott. Nincs helyed ott. Szeretetben mondom, ne ücsörögj a vermedbe. Gyere ki onnan. Gyere ki onnan, lépjél ki. Figyelj, ha az életedet úgy éled le, hogy egy áldozat vagy, mások áldozat, akkor sosem fogsz győzelemben élni. Sosem leszel győztes. Hogyha egyfolytában úgy gondolkodok, tehát ha Krisztusban vagyok, és mégis a veremben vagyok, akkor sosem fogom megélni azt a győzelmet, amit ő a kereszten adott nekem. Tehát győztesként a verem mélyén vagyok. És loser. Ezt érzem, és ezt tapasztalom meg. Úgyhogy a verem, az nem a mi helyünk. Beleesünk, de nem kell, hogy ott maradjunk. Oké, ez benne van. Isten Józsefet végigvitte, megengedte, hogy oda bekerüljön, de nem, a történet nem ott végződik, hogy és József keserűen élt, amíg meg nem halt. Nem így megy a történet, hanem megy tovább. Oké, a második érzelem, ami előjön a veremben, ez a kételj, a kételkedés. Szerintetek Istenben kételkedett József, vagy kételkedett az álomban? Hát, nem úgy tűnik, hogy a tesók meghajoltak előttem, hanem jó agyba főbe vertek. Hát, ez az álom, ez valami izé volt. Ez tényleg valami rosszat tettem előttem el. Tehát teljesen jogos a kételkedés egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy a pityi palkóba lesz az, hogy ezek meghajolnak előttem, mikor most dobtak bele a verembe. Tehát ez őrület. Oké, tehát egy dolog biztos a veremben, hogy ott kételkedni fogunk. Az tuti százas. A hiba, amit elkövetünk ilyenkor, hogy ilyeneket mondunk, hogy na, Isten, jön nekem egy magyarázattal? Ezt valahogy majd Isten meg kell magyarázod nekem. És figyeljetek, sok dolog közül egy Istenre, hogy Isten nem tartozik egyikünknek sem magyarázattal. Tehát amikor nem bírsz kijönni a veremből, kételkedsz meg, magányos vagy, és akkor arra vársz, hogy Isten magyarázza meg, ától cettig, hogy te most már végre be tudd a helyzetedet tenni egy dobozba, hogy megkönnyebbülj. Nem. Nem. Isten már csak azért sem fog megadni magyarázatot. Ezt itt mondom nektek. Mert én is ezt megéltem. Mert akkor a magyarázatban bízom, és nem Istenben. Akkor a magyarázatban bízok, és nem Istenben. És Isten azt akar, hogy ő benne bízzak. Ugye, mert csak akkor tudom őt szeretni, ha van bizalom. Ja, úgyhogy... És a másik, ha elkezdene nekem magyarázni, akkor csak meg se érteném. Tehát, ha van gyereked, akkor nagyon jól tudod, hogy milyen ez. Amikor ő akar valamit, és te megpróbálod a 2 évesnek elmagyarázni, hogy miért nem, meg hogyan, ez nem érti. Halvány lila dunsztja nincs, hogy te mit akarsz, és te jót akarsz. Hanem mi történik, amikor nem azt kapja, amit szeretne? Hiszti. Hiszti. És mi is felnőttek, hisztizünk Istennek. Ezt gyönyörűen tudunk hisztizni Istennek. Úgyhogy, ja, tehát a veremben nem kell, hogy kérjünk magyarázatot. Tudod, mit kérünk? Kijelentést. Isten, mutasd meg magad ebben a veremben. Látni akarlak ebben a veremben. Látni akarom azt, hogy te ki vagy, és erősíts meg engem ebben. És mutasd meg, hogy ki vagy te. Oké, és az a szuper a veremben, hogy a veremben jobban fel fogjuk ismerni őt. És jobban meg fogjuk ismerni. Miért? Azért, mert a veremben tudta végre megragadni a figyelmemet. A veremben már nem tudtam más csinálni, csak vagy emésztem magam, vagy őrá figyelek. Ha kint vagyok, akkor meg minden más lefoglal. Úgyhogy Isten megengedi a vermet, mert meg akarja mutatni magát. És figyeljetek, ha Isten valamit megmutatott már a világosban, ha már világosban megmutatott valamit, akkor azokban a dolgokban már nem kell kételkedj, mikor sötét van. Tehát azért, mert sötét van, nem kell elveszítsd a hitedet azokban a dolgokban, amiben már hittél és meggyőzöttél. Mert Isten megmutatta neked. Ja, úgyhogy ez a veremben is igaz lesz. Egyébként, ja, hogy a nagyképre visszatérünk Józseffel kapcsolatban. Mi ez a két fő érzelem, amivel egy vezető találkozik a szolgálatában? Magány és kételkedés. Ezt én mondom nektek. Ja. Magány és kételkedés. Tehát lehetséges az, hogy Isten nem büntette Józsefet, hanem felkészítette? És beindultak a morcogások. Na, második dolog, a problémák. Oké? Tehát a második akadály, első akadály verem, második akadály problémák. Problémák, ismerjük, mindannyiunknak van. Lehet, hogy ott ül melletted, ugye? Drágám. Van ilyen is, igen. Ja, tehát, de mi annyira jól meg tudjuk játszani magunkat, főleg a tesók előtt. Hogy nekünk nincs semmi problémánk. Ugyan már, ez 20 kilométerre van tőlem. Na, tehát a testvérei eladják a karavánnak, azok meg a Potifárnak. 39. fejezetben vagyunk, figyelj, mert egyre durvább a történet. Józsefet, tehát az izmaeli kereskedők Egyiptomba vitték, és eladták rabszolgának. Az egyiptomi Potifára vette meg, a fáraó egyik főembere és testőrségének parancsnoka. Ettől kezdve urának házában élt, és dolgozott. De az örökkévaló, vagy az úr, ott is Józseffel volt. Miért? Azért, mert szerette. Isten szerette őt, vele volt, és nagy terve volt vele. Isten szerette őt, vele volt, és nagy terve volt vele. És ugyanez van veled is. Mindegy, mik a körülményeid. Isten szeret téged, veled van, és nagy terve van veled. Oké? És azt mondja, tehát az Úr vele volt, és mindenben segítette, ezért bár rabszolga volt, mindenben sikeresnek bizonyult. Tehát rossz a melód? Rossz a melóhely, hogyha van? Valaki azt mondja, hogy legyen rossz, csak legyen. Oké? Tehát, de rossz a melóhely? Panaszkodsz a melóhelyre? Hát ő panaszkodhatott volna, mert ő rabszolga volt. Tehát nála aljább ember már nem volt. Rabszolga volt. Semmi joga nem volt. És nem azt mondta, hogy borzasztó, hogy mik vannak itt. Hanem volt egy ilyen hozzáállás, hogy oké, ez dobta a gép, de kihozzuk belőle a legtöbbet, amit lehet. És én oda fogom tenni magam. Ezen a munkahelyen is. Habár nem a legjobb, de oda fogom tenni magam. Milyen így menni egy iskolába, nem? Vagy munkahelyre? Nem panaszkodok, és negatív vagyok, és beszélek a főnökről, vagy az ott lévő emberekről, hogy így, meg úgy, meg amúgy, hanem oda teszem magam. És mert Isten adta a lehetőséget. Na mindegy, tehát folytatódik, azt mondja, Potifár látta Józsefen, hogy az Úr vele van, és emiatt olyan sikeres mindenben. Ezért nagyon megkedvelte Józsefet, és maga mellé vette, hogy személyes szolgálatára legyen. Ezen felül egész háza és gazdasága felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. Ettől kezdve az Úr József kedvéért gazdagon megáldott az egyiptomi Potifár házát, családját és gazdaságát. Potifár mindent Józsefre bízott, és így neki már szinte semmivel nem kellett törődni a legfeljebb az étellel, amit megevett. József szép termetű és csinos fiatalember volt. Egy idő múlva ezt Potifár felesége, Prostifár is észrevette, ezt már én tettem hozzá, elneveztem. Potifár felesége, Prostifár. És szemet vetett rá, sőt, el is akarta csábítani. Gyere József, hálj velem, mondta neki. Néhány fontos információ ezzel kapcsolatban, mert sokan kibúvót keresnek Józsefnek. Tehát azt mondják, hogy hát Potifár felesége az egy ilyen csúfság volt, tehát könnyű dolga volt Józsefnek ellenállni, hiszen tudod, hát beleillett simán Quasimodo feleségének. Úgyhogy, de tehát, ha csak megnézzük a könyveket, vagy a képeket, vagy a festményeket, egy egyiptomi főembernek gyönyörű feleségei voltak. Tehát az presztízs volt, hogy ott annak szépnek kell lenni. Mindegy, hogy ismerik egymást vagy sem, így vagy úgy vagy amúgy, de egy biztos, hogy szépnek kell lenni. Mert az is a hatalmat, a tekintélyt, a pozíciót jelöli. Tehát valószínűleg Prostifár egy velejéig dögös csaj volt. Úgyhogy nem volt könnyű helyzetben József. A másik, amit mondanak, hogy Józsefet nem is kísértette meg szexuálisan Prostifár, vagy hát az a nő, Potifár felesége. Persze. Tehát József körülbelül Satzperkávé 18 és 22 éves kor közötti életerős, szép termetű fiatalember volt. Ki akar bizonyságot mondani, férfiak, erről az időszakról? A szexuális területen. A kételt egy egészséges fiatalembernek az egérjükről is az jut eszébe. Oké? Okay? Jó, hát a hölgyek vigyorognak, de a férfiak azok... Tehát, hogy mi az, hogy nem tudta szexuálisan megkísérteni? Hogy? Dehogy. Tehát elképesztő támadásban volt József, de azt mondja, József elutasította urának feleségét. Asszonyom, jól tudod, hogy uram mindent rám bízott a házában, és mellettem semmire nincs gondja. Uram szinte maga mellé emelt ebben a házban, és semmit sem tiltott el tőlem, téged kivéve, hiszen a felesége vagy. Hogyan is követhetnék el ilyen gonosz árulást uram ellen, és ilyen súlyos bűnt Isten ellen? Oké, tehát világosan látta, hogy nem csak az ura ellen, hanem Isten ellen is vétkezik, hogyha ha ezeknek a pillanatnyi, mert valószínűleg benne volt a pakliba, hogy nem lenne rossz, de világos volt számára, hogy most hosszú távon gondolkodom, megyek az álom felé, vagy rövid távon, és megyek a pillanatnyi élvezetek felé. És sokszor ebben hibázunk. És megadjuk magunkat a pillanatnyi örömnek, és feladjuk azt, hogy rástartolnánk arra a szent hívásra, amire Isten hív bennünket az életben. És csak átadjuk. És tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, tudjuk, hogy Isten velünk van, és hogy nagy terve van velünk, de mi nem akarjuk azt a tervet. Nekünk most ez jó lesz. Ja, és üzletet kötünk, kezet fogunk a pillanatnyi élvezettel. Oké, és a két legfőbb terület az embernél, az a szexualitás és a pénz. Nem fogok üzenetet mondani most ezekről a dolgokról, csak tapasztalatként mondom, hogy ez a két terület az, ahol az emberek üzletet kötnek a pillanatnyi élvezetekért. Szexualitás és pénz. Tehát a szexualitás. Ne adod a magad senkinek. Tényleg ne adod a magad senkinek. Tehát a pillanat hevébe egy röpke viszony, vagy bármi, nem. Tehát sosem Isten akarata. És azt jegyezzétek meg, mivel tud bennünket sátán kiütni? A legjobban. Azzal, ahol a gyengeségünk van. Ahol küszködünk. Az a terület. Tehát engem nem fog tudni megkísérteni a drogokkal. Mert sosem volt problémám. Viszont nagyon jól tudjátok, már beszéltem róla, pornográfiával meg tud engem kísérteni. Mert függője voltam. És meg tud. A hiányos öltözetű nőkkel meg tud kísérteni engem. Ja. Úgyhogy mivel támad? Azzal, ami a gyengeségem. És Józsefet is azzal támadta. És mit kell csinálnunk? Mit csinált? József elfutott. És nekünk is el kell futni. Amikor ilyen helyzet van, másik irány. Kész. Melyik a másik irány? Hagyjál békén. Nem. Úgyhogy a tanulság ebből az, hogy a pillanatnyi élvezeteknek nem adhatjuk oda magunkat. Mert Istennek nagyobb terve van velünk. De hogy a nagy képet lássuk József életében, ez a pillanat, ez mit jelentett? Hogy Potifár a fáraónak az egyik főembere volt, és az ő testőrségének a parancsnoka. És ugye, hol végzi? József. Egyiptom második embere lesz a történet végén. És csak lássuk, hogy tehát József a történet végén a gazdaság és a mezőgazdaság és a pénzügyi élén is ott fog állni. És mire van szüksége egy ilyen vezetőnek azon a helyen? Szüksége van arra, hogy tisztában legyen a hadügyekkel is. A hadügyekkel is. Úgyhogy, tehát hogy hogyan kell irányítani egy hadsereget, meg ilyenek. Hová rakta Isten Józsefet? A testőrség parancsnokának a házába. Tehát lehet, hogy Isten nem büntette őt, hanem felkészítette? Mert ebben a házban hallott taktikákról, hallott a hadseregről, hallott stratégiákról. Tehát szinte Isten beíratt egy hadi egyetemre. Mert elkezdte felkészíteni arra, ami terve volt vele. De József ezt még nem tudta. Ja. Mert Isten szereti őt, vele van, és terve van vele, és ugyanúgy neked is. Oké, a harmadik akadály ez a börtön. Verem, mi volt a második? Problémák. Harmadik, börtön. Börtön. Tudod, úgy érez, hát, Istenem, hát azt hittem, hogy ez már jobb lesz. Azt hittem, hogy ez már jobb lesz. De igen, akkor lesz jobb, amikor eljutunk a legaljára. Az a legjobb. Amikor eljutunk a legaljára. Mert akkor nagy lesz az emelkedés. És József nem adja be a derekát, ugye, Prostifárnak. Bár az asszony nap mint nap csábította Józsefet, ő ellenállt neki, és nem akart vele hálni. Történt egy napon, hogy József akkor ment be a házba, a munkát végezni, amikor a szolgák közül éppen senki más nem volt benne. Az asszony megragadta József ruháját, és igyekezett magához húzni. Most hálj velem, mondta. József azonban kifutott a házba, a ruháját az asszony kezében hagyva. Az asszony látta, hogy József elfutott, de a ruháját a kezében hagyta. Kiáltott hát a szolgáknak, és összecsődítötte őket. Nézzétek, mit művelt velem a férjem, Héber rabszolgája. Hogy megalázott bennünket? Bejött a házba, és velem akart hálni. De mikor teljes erőből sikoltozni kezdtem, elfutott, s még a ruháját is itt hagyta. A ruhákat magánál tartott az asszony, míg a férje József gazdája hazajött, és akkor neki is előadta ugyanezt a történetet. A Héber rabszolga, akit idehoztál, bejött ide, és hogy meggyalázzon. De mikor teljes erőből sikoltozni kezdtem, elfutott. Nézd meg, a ruháját is itt hagyta. És szerintem, az én véleményem, nem tudom bizonyítani, szerintem Potifár nem hitt az asszonynak, jól ismerte. Látta már más fiatal rabszolgákkal is őt. Viszont tehát ha ez tényleg így történt volna, szerintem Potifár megölte volna. Egy rabszolgának nincs értéke, tudja, hogy kinyírta volna. Nem az, hogy berakja egy börtönbe, ráadásul... Nem ám a börtönbe, hanem abba a börtönbe, ahol a tisztviselők vannak. A királyi tisztviselők vannak, abba a börtönbe rakta be Józsefet. Tehát szerintem meg akarta menteni, kedvelte Józsefet, bízott benne, és meg akarta menteni a további őrültségektől, meg az asszonytól. Úgyhogy van, hogy Isten börtönbe zár, de nem azért, mert büntetni akar, hanem azért, mert meg akar védeni. Ez fontos. Tehát van, hogy Isten börtönbe zár minket, de nem azért, mert büntetni akar, hanem mert meg akar bennünket védeni. Tehát kivette Józsefet abból a helyzetből, ami a halálát is okozhatta volna. Ja, úgyhogy 20. vers, abban a börtönbe vetette Józsefet, amelyben a király fogjai őrizték. Egy ideig József a börtönben maradt. Milyen igazságtalan, nem? Tehát a helyes dolgot teszi, kiáll Istenért, az Uráért, és mi a gyümölcse? Börtön. Köszi, Uram! Nagyon jó, érdemes neked élni. De figyelj, hová került? Azt mondja, ahol a király emberei, a király fogjait őrizték. Tehát ez egy politikai börtön. Milyen vezető lesz Józsefből? Politikai vezető lesz. Ugye? Tehát 7 évig volt. 7 évig volt ebben a börtönben. Hallott politikáról bőven, struktúrákról, gazdaságról tudja, hogy hallott bőven, fáraóról, gazdasági helyzetről, mert lehet, hogy Isten nem is büntette őt, hanem felkészítette. Kétet verem, problémák, börtön. De Isten ezeket használta arra, hogy felkészítse, nem hogy büntesse. Az örökkéval azonban ott sem hagyta el őt, hanem hűséges szeretettel bánt vele. Oké, mert Isten mindig szeret, és mindig velem van, és mindig nagy terve van velem, és ugyanígy veled is. És azt mondja, így történt, hogy a börtönparancsnoka megkedvelte Józsefet. Rábízta az összes fogoly felügyelet, és az egész börtönigazgatását. Attól kezdve a parancsnoknak már nem kellett semmivel törődnie, hiszen mindent József intézett. Az úr ott is vele volt, és mindenben sikeressé tette. És itt ugrunk a 40. fejezetre. Egy idő múlva két új fogoly érkezett a börtönbe, ahol József raboskodott. Az egyiptomi király főpohárnoka és a királyi pékmesterek főnöke. Valamit vétette kuruk a fáraó ellen, aki megharagudott rájuk, és abba a börtönbe vetette őket, amely a testőrök parancsnokának felügyelete alatt állt. A testőrparancsnok Józsefre bízta a két újabb foglyot is, hogy viselje gondjukat. Jó ideig ott raboskodtak. Egyik helyen mindkét fogoly álmodott valamit. Álmaik különböztek, és a jelentésük is más volt. Másnap reggel, amikor József bement hozzájuk, látta, hogy nagy gondban vannak. Meg is kérdezte. Miért vagytok ilyen szomorúak? Mert mind a ketten álmodtunk valamit az éjjel, és nem értjük, mit jelent. Nincs senki, aki megmagyarázza, felelték azok. Bizony, az álom helyes értelmezését egyedül Isten tudhatja, mondta József. De mondjátok csak el, mit álmodtatok. Akkor a főpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek, szőlőtőkét láttam álmomban, amelynek három veszélye előbb kirügyezett, majd kivirágzott és termést ér lett. Kezemben volt a fáraó serleg, fogtam a szőlőfürtöket, belefacsartam, majd oda nyújtottam a fáraónak. József ezt mondta. Ennek a következő magyarázata. A három vesző három napot jelent. Három nap múlva a fáraó kiemel innen, visszahelye az előbbi állásodba. Attól kezdve ismét te adod a fáraó kezébe a kelyet, mint az előtt. De kérlek, gondolj rám, amikor majd jól megy a sorod, szólj rólam a fáraónak, hogy emeljen ki ebből a börtönből. Mert elraboltak engem, és idehoztak a szülőföldemről, a héberek földjéről, és itt sem tettem semmi rosszat, mégis börtönbe vetettek. Mikor a pékmesterek főnöke látta, hogy milyen kedvező a magyarázat, ő is elmondta álmát. Én meg azt álmodtam, hogy egymás tetején három süteményes kosár volt a fejemben. A legfelső kosárban azonban a madarak csipegették a fáraó számára készült süteményeket. József ezt mondta, álmod ezt jelenti a három kosár három nap. Három nap múlva a fáraó téged is kiemel innen, de fejedet véteti. Tested akasztófára kerül, és keselyük fogják szaggatni. Valóban így is lett, három nap múlva következett a fáraó születésnapja, ebből az alkalomban a fáraó nagy lakomát rendezett a főembereinek és hivatalnokainak. Ekkor kihozatta börtönből a főpohárnokot és a pékmesterek főnökét. Az összegyűlt vendégek előtt a főpohárnokot visszahelyezte tisztségébe, hogy ismét ő adja a kelyet a fáraó kezébe. Ugyanakkor halálra ítélte a pékmesterek főnökét, akit kivégeztek, majd a testét fára akasztották. Mindez pontosan úgy történt, ahogy József értelmezte a két főember álmát. És aztán jön a sztori legszomorúbb verse. Ennek ellenére a főpohárnok teljesen elfeledkezett Józsefről. Pff. Mekkora gáz ez, nem? Tehát még két évig ott volt. És még két évig nem emlékezett meg róla ez az ember. Nem így érezzük magunkat a börtönbe? Isten is elfeledkezett rólam. Nem törődik velem. Nem érdekli, mind megyek keresztül, hogy hol tartok éppen, hogy mennyire rossz nekem. Nem mond nekem, hogy Isten szeret, meg velem van, meg nagy terve van velem, mert nézd már rá, hogy mit csinálok, meg hol vagyok, meg mi történik velem. Megfeledkezett rólam. De figyelj, ha ez így igaz, akkor mit keresel ma itt? Hogy kerültél ide? Ez nem véletlen, hogy itt vagy ma, és itt lehetsz ma. Tehát Isten törődik veled, abszolút törődik veled. Lehet, hogy Isten nem büntet téged, hanem éppen kezdeményez. Éppen kezdeményez feléd. Oké? Tehát nincsenek véletlenek. Az, hogy itt vagyunk ma, és itt lehetünk, az nem véletlen. És ezt látjuk a sztoriból, mert két év múlva a fáraónak is álma lett. Isten adott neki is egy álmot. És mindenkitől kért tanácsot, de senki nem tudott neki magyarázatot adni. És aztán a főpohárnoknak végre leesett. Volt az a srác, az a József. Hát az. Hát. És rájött, hogy mekkora hibát követette, úgyhogy azt mondta neki, hozd ide Józsit, hozom. Ekkor a főpohárnok ezt mondta a fáraónak, felség, be kell vallanom, hibát vétettem. Felséged egyszer megharagudott szolgára, a király pékmesterek főnökére meg rám, és mindkettőnket a testőrt parancsnok börtönébe vetett. Ott mindketten álmot láttunk, ugyanazon az éjjelen láttuk, de más-mást álmodtunk, és az álmok jelentése is különböző volt. Ott raboskodott velünk egy fiatalember, a testőrt parancsnok héber rabszolgájának elmondtuk, mit álmodtunk. Ő pedig mind a kettőnknek meg tudta mondani, mit jelent az álmunk. És valóban pontosan úgy történt, ahogy ő mondta. Engem felséged visszahelyezett áll, a pékmestert pedig kivégeztette. Ennek halatára Fáraó megparancsolta, hogy Józsefet hozzák elébe a börtönből. Sietve el is mentek érte, József pedig megborotválkozott és átöltözött. Ezután a Fáraó elé vitték, a Fáraó megszólította. Álmot láttam, és senki sem tudja megmagyarázni, mit jelent. De rólad azt hallottam, hogy meg tudod fejteni az álmok jelentését. József így felelt, felség, nem én, hanem Isten az, aki a megfejtést tudtára adja a Fáraónak. Ez pedig felséged javát szolgálja. Oké, és tehát elmondta az álmot, nem olvassuk ezt már föl, de azt mondja, hogy ó, hát ez könnyű. Mikor Flórák mondom, 2 + 2, ó, hát ez könnyű. Ez könnyű. 7 bő év jön, és 7 szűk év. Ezt jelenti az álmod. Tehát 7 bőséges év, gazdaságilag bőtermés lesz, de aztán jön 7 olyan év, ahol semmi nem fog teremni. Semmi nem fog teremni. És el is mondta rögtön ott József a stratégiát, hogy mit kéne csinálni. 7 év bőség, akkor raktározni, meg minden, és azt, hogy aztán a 7 szűk esztendőbe, hogy legyen elegendő nem csak neked, hanem a környezőeknek. Tehát ott volt a stratégia minden a következő 14 évre, és mindenkit lenyűgözött. Mindenki azt mondja, hopsz, hoppá, ez jó csávó. Két, és van egy óriási tévedés a kereszténységben, hogy amikor megtapasztaljuk az áttörést, akkor azt hisszük, bizonyos keresztény körök azt hiszik, de könnyen hisszük mi is, hogy ez egy ilyen hipsz-hopsz csoda történt. Volt egy ima alkalom, és akkor az az XY az fantasztikusan megszabadult, amiatt az esti ima miatt. Nem. Isten hatalmas munkája előzi meg az áttöréseket, amiket mi nem látunk. Hányszor hallottam az elmúlt másfél évben? Most valamelyikötök mesélte, beszélgetett XY-nál, és akkor, hogy hát igazából amióta eljöttünk a Pulc utcából, azóta keresünk magunknak helyet. És akkor mi volt a nagy bölcs válasz? Hát imádkozni kell érte. Ugye, Zoli? Ezt mondta neked valaki. Hát imádkozni kell érte. Hát mi imádkozunk azóta érte. De ez nem egy ilyen hipsz-hopsz, és akkor megtörténik a csoda, hanem Istennek kell ezt előkészítenie. Ez sok ember él. Nem is tudjuk, hogy eset, amikor majd ez összejön, hogy ott leszünk az új helyünkén, és ki tudja, hogy aztán majd utána hol leszünk. De hogy Isten milyen szálakat mozgatott meg, hogy ez létrejön, és úgy jön létre, ahogy. Tehát ez nem csak úgy pik-puk megtörténik a csodám, Isten előkészítés. Ez történt ővele is, Józseffel is, és Isten évekig készítette elő. Oké, és aztán azt mondja, Fáraó Józsefhez fordult, mivel Isten neked mutatta meg mindezeket, nincs nálad bölcsebb és értelmesebb férfi. Téged bízlak hát meg, hogy viselj gondot egész birodalmamra. Népemet szabad kormányozni és engedelmeskedjenek neked, csak a királyi trón tesz engem hatalmasabbá nálad. Oké, tehát megbízást kapott Potifár házában, mert megbízhatóan végezte a munkáját. Aztán megbízást kapott a börtönben, mert megbízhatóan végezte a munkáját. És aztán megbízást kap a Fáraó palotájában. Tehát Isten sosem ad többet, ha nem vagyunk hűségesek azon, amit már kaptunk. Ha hűségesek vagyunk azon, amit kaptunk, jönni fog az előléptetés. Jönni fog az előléptetés. De nem piros szőnyeg. Nem piros szőnyegen. Hanem verem, problémák, börtön. Tehát így jönnek a dolgok. Oké? Okay. Úgyhogy azt mondja, kormányzójává teszlek egész Egyiptomnak, ekkor a Fáraó levette pecsétgyűrűjét, és József újjára húzta azóta tekintélynek a jele. Majd megparancsolta, hogy Józsefet öltöztessék a rangjának megfelelő finom lenvászon ruhába. Mit ért vissza? Amiről azt gondolta, hogy örökre elfeszítette? A köntös. A len ruhát. És most visszakapta. Nem egyet, sokat. Sok ruhát kapott vissza, és aranyláncot tett a nyakába. Tehát ami olyan fontos volt, és amit az apukájától kapott, azt most visszakapta, és büszke volt rá. És elveszített a veremben, de visszakapta a végén. És figyeljetek, tehát amiket elveszítünk a veremben, azt Isten visszaadja az ő jelenlétében. És mindig többet ad vissza. Mindig többet ad vissza, mint amit elveszítettünk. Mindig többet ad vissza. Miért? Mert szeret téged. Mert veled van. Mert nagy terve van veled. Ja. Úgyhogy ezután elrendelt, hogy a fára már csak két utolsó vers, hogy a fára második harci szekerén hordozzák körbe Egyiptomba, és kiáltsák, térdeljetek le József előtt. Így tette a fáraút egész Egyiptom kormányzójává. Ezt mondta a fára Józsefnek, jól lehet, én vagyok Egyiptom király, de tudtod, és beleegyezésed nélkül még a kis ujját sem mozdítsa senki az országomban. Tehát Isten egész életén keresztül erre készítette fel őt. Erre volt felkészítve. Tehát, és olyan dolgokon ment keresztül, mint verem, mint problémák, mint börtön. De ez felkészítés volt. Mert Isten szerette, mert Isten vele volt, mert Istennek nagy tervei voltak vele. Úgyhogy imádkozzunk. Imádkozzunk, és hajt, hogy Isten szívedhez szóljon. Mert szeret téged. Nagyon-nagyon szeret téged. És érdekel, de nem érdekes, hogy mind mentünk keresztül. Nem érdekes az, hogy mit tettél. Isten szeret téged. Annyira szeret, hogy elküldte a fiát Jézust. Hogy meghaljon érted. Hogy kifizesse a bűneid. Miért? Hogy szabadon élhess. Szabadon élhess. Hogy élj szabadságot. És csak tudd, hogy Isten nem elvisel bennünket, nem eltűr bennünket, hanem nagyon is kedvel minket. Mert ismer minket. Ő mindig velünk van. Ismeri minden porcikánkat, minden hajszálunkat. Mert velünk van. És ha én személyesen visszanézek az életemre, akkor tudom, hogy mindig is velem volt. Még akkor is, amikor tagadtam őt, még akkor is, amikor nem hittem benne. De visszanézve tudom, és emlékszem, hogy velem volt. Mert hűséges. Úgyhogy akár ki is vagy, Isten veled van. És nagy terve van veled. Ha nem haltál meg, élsz, itt vagy, akkor az azt jelenti, hogy Isten még nem végzett veled, tehát van terve veled. És ezek a tervek nagyobbak, mint amit te terveztél és elképzeltél. Sokkal nagyobbak. Csak gondolj bele, hogy kik vannak körülötted az életedben. Ha most én belegondolok, ott van a családom, a gyermekeim, a feleségem, a gyülekezetem, a barátaim. Ez fantasztikus. Bármi jó történt velem, az Isten ajándéka. Bármi. És ugyanez neked is. Úgyhogy ha veremben vagy, akkor tudod, hogy Isten nagyobb a vermednél. Hogyha problémáid vannak, Isten nagyobb a problémáidnál. Ha börtönben vagy, Isten nagyobb a börtönödnél. Csak értsük meg, hogy amin keresztül megyünk, az nem büntetés, hanem a nagyobb dolgokra való felkészítés. Jézus, amikor felnézünk a keresztre, egyszerűen csak látjuk azt, hogy te szeretsz bennünket. Látjuk azt a kereszten, hogy te velünk vagy. És látjuk azt, hogy nagy-nagy-nagy terved van velünk. Köszönjük. Imádkozom azért, azokért, akik most magányosak, és kételkednek. Azokért, akik komoly problémákkal néznek szembe. Kísértésekkel. Uram, imádkozom azokért is, akik azt gondolják bent a szívükben, hogy megfeledkeztél róluk. És most éppen nagy fájdalom van a szívükben. Gondolkozz el, mit mondott neked ma a Szent Szellem? Mire hívta fel a figyelmed? Lehet, hogy a megtérésre. Lehet, hogy még oda sem adtad az életed az ő kezébe. Akkor imádkoznod kéne. Add oda az életed Jézusnak. Így kezdődik a történet ő vele, hogy odaadjuk az életünket az ő kezébe. Úgyhogy mondd azt neki, fejezd ki a szívedben lévő vágyat, hogy oda akarod tenni az életed az ő kezébe egy imával, hogy azt mondod, hogy Jézus, szükségem van rád. Szükségem van rád. Elveszett vagyok, bűnös vagyok, de köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura, megváltója, királya. Itt vagyok. Egy új életet akarok. És mutasd meg ezt nekem, Jézus. Úgyhogy, ha ezt megtetted, és ez szívből jött, akkor ez az út elindult. Ez az élet elindult. Ez egy dicsőséges nap számodra, a születésnapod. Ja. Atyám, köszönjük. Köszönjük a szabadságot, amit Krisztusban nekünk adtál. Kérlek, Uram, emlékeztes bennünket.